Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra az ige hirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk János evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől a 14. következőképpen. Ezután ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Azok ezt mondták rá, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajó jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak a halálból való feltámadása után. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az összes húsvéti történet közül talán ez a legtitokzatosabb. A tanítványok újra Galileában vannak. Jézus maga mondta, hogy ott is akar velük találkozni, bár ez nem János evangéliumából derül ki. Távozása előtt az Úr még egyszer elhivatásuk helyére rendelte őket, hogy könnyebben felelevenítsék, mi minden történt velük az elmúlt 3 évben. Valahogy úgy, ahogy nálunk szokásban van, hogy az illetőt a lakóhelyén avatják lelkészé, hogy onnan induljon a szolgálatra, ahol elhivatását kapta. Ahogyan ebben a templomban is volt is, és reménység szerint lesz is. Bár minden alapige már maga is igehirdetés, erről a történetről különösen is elmondható. Minden részletnek megvan a maga mondani valója. És egyetlen igehirdetés keretében nagyon nehéz mindenre alaposabban kitérni, tényleg minden részletét legfeljebb csak érinteni lehet. Tehát minden részletnek még egyszer megvan a maga mondani valója, amelyet tovább lehet, és tovább is kell gondolni. A feltámadott a húsvét utáni első vasárnapon jelent meg Tamásnak. Bár pontosan nem tudjuk, de könnyen lehet, hogy nem sokkal utána útnak indultak, és mondjuk, hogy rá egy hétre már a tónál voltak. Péter így szólt, elmegyek halászni. A többiek is vele mentek. Gyakran félreértették ezt a történetet, azt gondolván, hogy a tanítványok nem vették komolyan a húsvét vasárnapi és a rá egy hétre szóló elhívást, hanem visszatértek eredeti foglalkozásukhoz. Köztük Tamás is, aki pedig a létező és elképzelhető legnagyobb hitvallást mondta az Úrról azzal, hogy én Uram és én Istenem. Nagyon nehéz elképzelni, hogy egy, de akár több hét alatt is ennyire meggyengültek volna a hitben. Különben is heten voltak, amely az isteni tökéletesség száma, és a jelenések könyvében is a hetes száma, hét gyülekezet az egész egyházat jelképezi. Szóval éppen annyian voltak, amennyi kellett. Vagyis Jézus feltámadásának az egész egyház a tanúja. Az egész egyház ebből él, ez a dolga, hogy Jézus feltámadásáról tanúskodjon. Ne bántsuk tehát Pétert és a többieket. És ne higgyük egy pillanatig sem, hogy bezzeg mi megmutattuk volna, hogy milyen is egy igazi apostol. Mondhatnánk azt, hogy el a kezekkel Péterrel és a Pétertől, és a még utoljára halászó tanítványoktól. Inkább arról lehet szó, hogy várnak. Várják az Urat, azt az Urat, aki azt ígérte, hogy előttük megy, de úgy látszik, hogy nem jön, hogy késik. Hát, mit évők lehettek volna? Még egyszer, utoljára visszatértek régi foglalkozásukhoz. És még azon is el lehet gondolkozni, hogy az éhségük csillapításán túl esetleg egy kevéske induló tőkét is akartak gyűjteni arra az időre, amikor már teljesen az igehirdetésből kellett élniük. Persze, amint utaltunk rá, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, az evangéliumok, különösen is a negyedik, nem egyszerűen leírják az eseményeket, hanem a mindenkori, az első évezred elejé és a harmadik évezred elejé emberhalászokat szólítják meg. Gyakran előfordul, hogy szegények senkit és semmit nem fognak. Különösen akkor nem, ha megfeledkeznek arról, hogy az Úrnak kell elől mennie, és ők pedig csak követhetik. A feltámadott kérdése tehát nem csak a Tibériás vagy Genezárettavi hét halásznak szól, ahogy utaltunk rá, hogy minden részletnek ebben a történetben mélyebb értelme van. Fiaim, nincs ennivalótok? Nekünk ez mai füllel szokatlanul hangzik. Halászoktól inkább azt szokták kérdezni, fogtatok valamit? Ugye, hely halászok, halászok, mit fogott a hálótok? Vagyis a jövendő, a mindenkori tanítványok tudnak-e táplálékot adni az éhezőknek? Mert ha nem, akkor mások fogják beetetni a halakat, tücsköd bogarat, hamis messiásokat, kígyót, követ, és erőszakos népboldogítást dobálnak nekik, ahogy ezekről bizony bőven megvan nekünk is a tapasztalatunk. De a megváltó szavának igenis van eredménye. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára, azaz a jó oldalra, és találtok. A történet szerint 153, nem is akármilyen, hanem méretes hal került a hálóba. Mindaz, tehát, amit a tanítványok adhatnak, amit az egyház adhat az embereknek, az a megváltó szavaiból és cselekedeteiből származik. És az egyházra, ahogy ebben a történetben is Jézus reggel jelent meg, a megváltó jövetelével, a megváltónak való engedelmességgel virrad a reggel. Nekem, nekünk, igehirdetőknek nincs semmink. Pedig hajlamosak vagyunk rá, hogy ezt elfelejtsük. És néha azt képzeljük, hogy nekünk igenis van valamink, sőt, hogy mi magunk vagyunk a valamik. Bizony, az Úrnak időnként erre rá kell döbbentenie minket, hogy nekünk nincs semmink. Tehát mi csak azt adhatjuk tovább, amit tőle kaptunk. Nyilván nem véletlenül említi az evangélista és a tanítványai, hogy darabra mennyi volt a fogás, bár az olvasók közül persze már akkor sem számolhatott senki sem utána. Tehát, ugye, ha ennek a történetnek minden mozzanata valamilyen mélyebb értelmet hordoz, akkor logikus a következtetés, hogy a kifogott halak száma is, bár könnyen lehet, hogy tényleg ennyi volt. Egyes magyarázatok, különösen is Szent Jeromos szerint, az ókorban ennyiféle halat ismertek. Vagy 10 a teljesség, 7 az isteni tökéletesség száma, Szent Ágoston szerint a hívőkre vonatkozik, a 7-es számmal jelzett tökéletes Szentlélek erejével megtartják a 10 parancsolatot, mivel hogy a 153, azaz 1-től 17-ig terjedő számok összege. Ma már persze csak találgathatjuk, de azért annyit hadd tegyünk hozzá, hogy az egyházatyák nagy valószínűséggel jó irányba tapogatóztak. A lényeg azonban egyértelmű, és bár annyi mondanivalója van ennek a történetnek, és minden mozzanatáról egy külön igehirdetést lehetne tartani, egy dolog azonban mindenképpen szembeötlő, nem szakadozik a háló. Tehát nem szakadozik a háló, mint a tanítványok elhívásakor. Vagyis minden népnek, minden embernek szól az evangélium. Úgy, ahogyan a Jelenések könyvében olvashatjuk, nagy sokaság volt ott, amelyet senki sem tudott megszámlálni, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt. Tehát egyetlen népcsoport sincs kizárva. Most függetlenül attól, hogy kinek melyik népcsoport vagy nép szimpatikus és melyik nem. Tehát az evangélium hálója sohasem szakad el. Mindenki belefér, mindig elég nagy lesz és mindig elég erős lesz az evangélium, hogy megtartsa a világ összes népét. A csodálatos halfogás tehát a világ végezetéig fog folytatódni, azért, hogy a tanítványok újra meg újra felismerjék az Urat, aki minden hatalom birtokosa. Péter is a csoda bekövetkeztekor ismerte fel, hogy valójában az Úr szavának engedelmeskedett. Nyilván nem így képzelte a harmadik találkozást, de magára kapta a ruháját, hogy ne legyen illetlen. És ha már az ige minden mozzanatának mélyebb értelme van, akkor talán eljátszhatunk a gondolattal, azzal a gondolattal is, hogy a 100 méteren férfi gyors úszásban minden bizonnyal világcsúcsot úszott. Na nem azért, amit a stopper óra mutatott volna, ha lett volna, hanem azért, mert a feltámadott várta, és ő hitelesítette az eredményt. Aztán persze az is kiderül, hogy a megváltó nem azért érdeklődött a fogásról, mint hogyha ő éhezett volna. A tanítványok akkor sem neki tettek szívességet, és ma sem neki tesznek. Nem ők tartják el, nem mi tartjuk el, még hogyha sikeresek is. Ugye, de hát már amennyiben sikerről beszélhetünk, tudjuk és állandóan tudatosulnia kell, hogy a siker is csak neki köszönhető. Ő már várja őket a sült hallal. Erre azt kérdezhetnénk, hogy miért dolgoztatta meg azokat a szegény tanítványokat, amikor már ott volt és gondoskodott a jól lakásukról. Hát éppen azért dolgoztatta meg őket, és éppen azért dolgoztatja meg a mai tanítványokat is, mert gondoskodott és gondoskodik a jól lakatásukról, a jól lakásunkról. Dolgozzanak csak! Vessék ki a hálót, vessük ki a hálót a jobb oldalon, a jó oldalon, és ne várják a sült halat, vagy a sült galambot, vagy kiki, amit szeret. Hirdetni kell az igét, vízre kell szállni, akkor is, ha nem garantált a siker. És akkor hadd jegyezzünk meg még annyit, hogy ha egy bibliai vetélkedő netalántán előkerül a kérdés, hogy hány hal szerepel ebben a fejezetben, akkor nem azt kell rávágni, hogy 153, hanem az, hogy legalább 154, és az a 153 is a 154-nek köszönhető úgy igazából. Az Úr pedig megismétli azt a mozdulatot, amit az 5000 megvendégelésénél a kenyérrel és a hallal, és így készítette fel őket, ahogy feltámadása előtt, úgy feltámadása után is az örök élet lakomájára. A tanítványok harmadszorra ismerősként fogadják, nem félnek, nem kételkednek, nincs szükségük bizonyításra, mint ahogy Tamásnak volt. Nem ijedtek meg tőle. Mégis elakadt a szavuk, és nem beszéltek evés közben. Bizony, mert az örök élet lakomájára készülve erőt kell gyűjteni, és ehhez pedig bizony néha hallgatni is tudni kell. Befejezésül annyit, János evangéliuma szerint a feltámadott háromszor jelent meg a tanítványoknak. Harmadszor, ezt a magyar fordítások nem mindig érzékeltetik, nem egyszerűen megjelent, nem egyszerűen azt mutatta meg, hogy ő él, hanem szó szerint kinyilvánította magát, vagyis megmutatta, hogy ő ki és mi a tanítványok és az egyház életében, így a mi életünkben is. Vagyis megmutatta, hogy ő az igazi, az egyetlen, akiben élet volt és élet van, és aki által a kegyelem és az igazság lett. És még utoljára befejezésül annyit, hogy a három a végérvényesség, a befejezettség száma. A megfeszített visszavonhatatlanul feltámadt, visszavonhatatlanul él, és visszavonhatatlanul kinyilvánította magát azzal, hogy hív és küld a szolgálatára. Akkor is így van, hogyha a tanítványi szolgálatban bizony el lehet fáradni. Ilyenkor csak maga a feltámadott adhat új erőt nekünk, mai tanítványainak, akiknek ugyan nincs semmiük, akiknek ugyan nincs semmink, de akiknek vele, általa mindenük, mindenünk megvan. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Isten, Te törölted el a bűnt, és Szent Fiat feltámadásával te hoztad vissza az ártatlanságot és az örök életet. Te szabadítottál meg az ördög hatalmától, hogy a te országodban éljünk. Add meg nekünk, hogy ezt teljes szívünkből higgyünk, és ebben a hitben álhatatosan mindenkor dicsérjünk téged. Adj erőt szolgálatodra, a megváltás hirdetésére nekünk, akiknek semmink sincs, de akiknek szent fiadban mindent megadsz, aki veled és a szent lélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké. Amen.